Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök 2025. március 4-e óta vezeti a Magyar Katolikus Rádiót. Vezérigazgatói kinevezése és a tervei kapcsán Bartos Zsuzsanna interjúját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Martos Balázs segédpüspök urat, és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Balázs atyával abból az alkalomból beszélgetünk, hogy idén márciusban a Magyar Katolikus Püspöki Kar a Katolikus Rádió vezérigazgatójává nevezte ki. Azt kell, hogy mondjam, Balázs atya, hogy már megtiszteltetés, hogy elfogadtad az interjúra való felkérést, hiszen egyrészt most a rádió vezérigazgatójaként, mentálhigiénész szakemberként tevékenykedsz, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának vagy a tanszékvezető professzora, a központi papnövel direktora, tehát meg annyi teendő, és azt kell, hogy mondjam, hogy most a vezérigazgatói pozíció még egy újabb feladatot rak a válladra. Amikor a veled való beszélgetésre készültem, eszembe jutott, amit Sigmund Freudról olvastam. Annak idején megkérdezte egy riporter, hogy mit gondol a kornagy vívmányáról, a drót nélküli távíróról. És Freud állítólag azt felelte, hogy nagy dolog a távíró, még nagyobb dolog a drót nélküli távíró, de a legnagyobb dolog mégiscsak az, ha két ember, dróttal vagy drót nélkül, szót tud érteni egymással. Püspök atya, a Katolikus Rádió miként tud szót érteni hallgatóságával? Milyen koncepció alapján építi fel a műsor szerkezetét?
Először is nagy szeretettel köszöntelek téged régi barátságokán. Külön örülök annak, hogy ma egy rádiós interjútban találkozhatunk egymással. Másodszor köszöntöm a hallgatókat, a Mária Rádiónak az elkötelezett hallgatóit, és szívesen beszélek a Magyar Katolikus Rádió tevékenységéről, a jelenlegi helyzetéről, illetve hát arról, ahogyan én is ebbe most már néhány hónapja bekapcsolódtam. Úgy gondolom, hogy ahogyan annak idején Sigmund Freud valami korszakosat tudott észrevenni, hogy igazából minden kornak megvan a maga kihívása, abban a tekintetben, hogy ebben az időszakban akár régi értékeket, az emberségnek az állandó értékeit hogyan tudjuk újra fogalmazni. A másikkal való szótértésnek a képessége mindig csak emberek között gyakorolható. Mindenfajta megnyilatkozás akkor lesz igazi és akkor lesz eleven, hogyha mélyén ott van az az ős eredeti tapasztalat, hogy mi emberek megszólított emberek vagyunk, és másokat megszólítva szeretünk élni. Ahogyan ez a beszélgetés mások számára is sugároz valamit a kettőnk között meglévő emberi kapcsolatból, úgy azt gondolom, hogy a Magyar Katolikus Rádió is alapvetően abból a tapasztalatból él, hogy a szerkesztője, munkatársai, a mindennapokban emberként, hiteles emberként élő emberek, és keresztény elkötelezettségben élő emberek, a keresztény kultúrának az örökösei, és igazából ez a rádió azt a fajta találkozást akarja a világba sugározni, amelyikben a keresztény örökség a mával találkozik. A Magyar Katolikus Rádiónak a mottója örömhír mindenkinek. És ebben benne van az a mélységes hitvallás, hogy az a valaki Jézus Krisztus, akinek nyomán a kereszténység útjára indult, a legteljesebb ember életet élte. És ma is minden keresztény embernek az a hivatása, hogy a legőszintébben, a leghitelesebben ember életet éljen. Vagyis mindaz megérintse, ami egy ember életben jelen van. Az igazság, a szépség, a jóság, máskor meg a fájdalom, a szenvedés, akár a bűn is. Úgy gondolom, hogy kultúra ott születik, ahol ezek a szent értékek, igaz értékek, és ugyanakkor az élet valósága találkozik egymással. A munkatársaink azt hiszem arra törekednek, hogy egy hiteles emberséget, és talán azt kell mondanom, sokan közülük egy valódi kereszténységet éljenek meg.
Egy gyönyörű gondolat volt, püspök atya, köszönöm. Tudjuk, hogy a Katolikus Rádió 2 évtizede működik már, azt kell mondjam, hogy ez már egy meglehetősen hosszú időszak, és mindenképpen egy bizonyíték. Szilárd arszpoetikát jelez számomra egyrészt ez a 2 évtized, másrészt pedig letisztult stratégiát. A működést tekintve, mely értékeit kívánod hagyományőrző szándékkal megtartani ennek a fajta arszpoetikának, és mely pontokon rendelkezel már újító elképzelésekkel?
Amikor először bekapcsoltam a Magyar Katolikus Rádiót, ez nem is tudom, hogy mikor történt, vagy amikor azóta is, hogy vezérigazgatóként nyilvánvaló feladatom mellett, hogy a műsorait odaadóan figyeljem és hallgassam, akkor a leggyakrabban, ez lehet, hogy csak személyes érdeklődésből is fakad, de a kulturális műsoroknak az íze, a gazdagsága ragadott meg. Másfelől ott van az a tényszerű elrendezés, hogy a mindennapi műsor szerkezetünk az igazából egy reggeli szentmise, egy esti rózsafüzér imádság köré szerveződik, és a középpontjában délben ott van egy rövid úrangyal imádság. Egy olyan elképzelt szerkezetet vetít elénk ez a műsorrend, amelyben az ember a napját valahogyan Isten kezébe tudja tenni.
Egyfajta keretet biztosít a naphoz.
Így van. Egyfajta keretet biztosít a napnak. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok embertársunk számára egy ilyen, mondjuk így kiegyensúlyozott napnak az ajándéka nem adatik meg. Látnunk kell azt, hogy az a reggel 7 órás szentmise nagyon sokakat alig, hanem már úton vagy a munkahelyükön talál. És hogy nem mindenkinek adatik meg, hogy este 7 órakor legyen egy fél órája imádkozni.
Igaz.
Úgy gondolom, hogy nekem nagyon szép élmény volt, be kell valami éppen a püspökké kinevezésem előtt egy nappal úton voltam, a szüleimhez mentem, hogy nekik előre elmondjam a hírt, és akkor este 7 órakor hallgattam a Katolikus Rádióban a Rózsafüzért. És rendkívül módon megérintett, hogy akkor már néhány napja izgalomban éltem, hogy hogyan is lesz a bejelentés, mi is fog történni most velem. Rendkívül módon megérintett, hogy most vannak, akik imádkozzák a Rózsafüzért. Most vannak, akik, ha tetszik, velem együtt, talán értem is, vagy legalábbis nem is tudva, de mégiscsak az egész egyházért imádkoznak. Tehát azt gondolom, hogy a Magyar Katolikus Rádióban a kulcshelyeken találunk vallásos eseményeket, cselekményeket. Ezek azok, amik összetartják az élet mindennapi és nagyon sokrétű valóságának a bemutatását. Közéleti műsorokat, kulturális műsorokat, híranyagot, élő beszélgetéseket és felvételről elhangzó rádiós riportokat, színházi előadásokról, politikai tényekről, és így tovább. Tehát egy kicsit mindenféle, ami a világban történik, utazási, kettcsinálót, madárvártát. Amikor ezeket sorolom, akkor igazából mindig megjelennek előttem azok a munkatársak, akik hát ezeket készítik. Meg ott van előttem a bemondóknak a közössége, akik olyan komoly odaadással tényleg jelen vannak a rádió épületében, és az élő hanganyagnak gyakran a tényleges megvalósítói. Nagyon fontosnak látom azt, hogy ez az eleven kapcsolat ember és ember között a médium által nem megszűnik, hanem egyszerűen más helyzetbe kerül.
Köszönöm, Püspök Atya, hogy egyrészt egy rendkívül mélyes személyes gondolatodat, élményedet osztottad meg, másrészt pedig úgy gondolom, hogy az a fajta érték, értékteremtés, amiről beszéltél a munkatársaid munkájaként, mindenképpen egyfajta kincses kamrát jelent a rádió számára. Utaltál is már az iménti válaszodban, Püspök Atya, hogy a Katolikus Rádiónak a kulturális vonala jellege a meghatározója. Nálunk a Mária Rádióban ez egyértelműen a lelkiségi jelleg. Ha esetleg hányadban szeretnénk meghatározni, a Katolikus Rádiónál milyen arányban teszi ki a műsorszerkezetet a kulturális, és milyen arányban a lelkiségi tartalmú műsor?
Százalékot nem mernék megfogalmazni.
A keretet már említetted, hogy a reggel, este, illetve a
így
déli?
Így van. Ugye ezen túl nyilvánvalóan vannak olyan műsorok, amelyek hagyományosan mondjuk így inkább vallási jellegűek.
Értem.
Tehát például az arcok és vallomások, amelyik egy olyan anyag, olyan hitvalló példaképeket mutat be, akik az egyház életében is, vagy az egyházzal, a hittel kapcsolatos történelemben fontosak voltak. Nagyon gyakran találunk olyan irodalmi műsorokat, amelyek vallásos tematikát dolgoznak fel. Nem olyan régen volt például a Keresztény Színházi Fesztivállal kapcsolatos megnyilatkozás, amelyik megint csak egy színházi téma, de ott van benne a kereszténységnek a komoly üzenete.
A lelkiségi dimenzióba helyezi az aktuális kulturális eseményeket, igen.
Pontosan. Ott van a jegyzett rovat, amelyikben nagyon gyakran olyan témák kerülnek elő, amelyekben az európai kulturális örökségnek a keresztény arculata jelenik meg. Tehát egy sor olyan helyet lehet előhozni, amelyik közvetlen egyházi témákat mutat be. Minden nap továbbadjuk a Vatikáni Rádiónak a magyar műsorát, minden nap elhangzik a Szentmisének a napi evangéliuma. A magam részéről úgy gondolom, hogy nagyon összetett a műsorrendünk, akkor vannak olyan műsorok, amelyek havonta egyszer vagy két hetente egyszer jelentkeznek. A magam részéről úgy gondolom, hogy még lehet, hogy ezen a műsorrenden egy kicsit lehet egyszerűsíteni, a hallgatóknak világossá tenni, hogy mely időszakban mi az, amire számíthatnak, illetve azt is remélem, hogy sikerül néhány olyan teológust megnyerni, akikkel a jelen kérdésekre reflektálva, akár élőbeszélgetésben, tényleg komoly teológiai mélységeket megszólaltatva tudunk a lelkiségnek, mint egy az alapjaig eljutni. Értem. Amikor ugye a lelkiségről beszélünk, akkor sokaknak valamilyen, hogy is mondjam, bizonytalan terület jut eszébe. A Magyar Katolikus Rádióban is van egy olyan műsor, amelyiknek az a cím, hogy Teljességünk felé, és amely mondjuk úgy a mai spiritualitással foglalkozik, vagy éppen az önismeretnek a tematikáit veszi górcső alá. A lelkiség mindig valamilyen kimondott vagy kimondatlan elvi, szellemi, éppenséggel teológiai alapot is feltételez. Nekem egy kicsit az a vágyam, hogy egy ilyen alapos teológiai elemzés az világosabban megjelenjen a Magyar Katolikus Rádióban is.
Ha reflektálhatok, Püspök atya, az elmondottakra, úgy érzem, hogy talán szeretnéd közelhozni a hallgatókhoz a mindennapoknak az eseményeit, egyfajta megérinthető távlatba emelni, és küldetéseként is tekinted ezt a rádiónak, melyet most igazgatsz, ha jól értettem a szándékodat.
Ez nagyon fontos lenne. A rádiós kollégák között van egy olyan, azt gondolom, hogy bevett szemlélet, hogy a rádióra mindig szükség lesz, mert az emberek mindig tevékenykednek majd úgy, hogy a kezük dolgozik, de a fülük tulajdonképpen
szabad. Az elméjük nyitott, az elméjük
úgy van. Nyitott. Ez a megközelítés egyébként tényleg azt jelzi, hogy az autózás közben például, vagy a főzés közben, vagy vasalás közben, vagy akár kerti munka közben, én egyfelől a magam részéről nagyon ajánlanám minden hallgatónak a csendet, meg a csendbe való imádságot, de másfelől az is tény, hogy ki találhat olyan műsort, amelyik az ő számára fontos, amelyik őt egy kicsit talán szellemileg meg is táplálja.
És a Katolikus Rádió gazdag
kínálata. És én úgy gondolom, hogy a Katolikus Rádiónak nagyon jó és szép gazdag kínálata van, amelyik tényleg így el tudja kísérni a mindennapokat. A mai világ számos esetben természetesen valóban internetes anyagok megjelenését, podcastoknak az újrahallgathatóságát előnybe részesíti. Ezek igazából már a Magyar Katolikus Rádióban is elérhetők, tehát hogyha valaki a honlapra fölmegy, akkor azt látja, hogy van 7-8 olyan podcast vagy sorozatunk, amelyeket utólag is vissza lehet hallgatni, amelyekre föl lehet iratkozni különböző internetes felületeken. És ezeket nagyon értékesnek gondolom, ezek tulajdonképpen az egyszer elkészült műsornak az újrahasználhatóságát, a többszörös elérhetőségét biztosítják.
Lépést tart a rádió a digitális kultúrával, azt kell mondjam.
Úgy gondolom, hogy igen, van egy nagyon jó applikációnk, amelyiket mostanában igazából minden beszélgetésben, ha még nem tettem, akkor az ismerőseimnek meg szoktam mutatni, hogy itt van a jelenben hallgatható élőadás, aztán itt van a napi műsorrend, ahol a már elhangzottakra rá lehet kattintani, és újra lehet hallgatni. Itt vannak zenei csatornák. A Magyar Katolikus Rádiónak nagyon igényes zenei szerkesztősége van. Nagyon sokféle olyan anyagunk van, amely ott a stúdióban lett felvéve. Kisebb énekkarok, kisebb zenekarok szépen elférnek az egyik stúdiónkban. Ez most már podcast felvételekre, tehát kamerás felvételekre is tökéletesen alkalmas. És igazából, hát ez a zenei anyag is tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon gazdag ajándék. A kollégák azt mondják, hogy régen még több hangjáték készült, most is vannak ilyenek, de ezek a hangjátékok hát számomra nagyon kedvesek. Tehát, hogyha mondjuk az ember Szabó Magdának a Bárány Boldizsár meséjét hallgathatja a rádióba, én egy hosszú autózás közben tettem ezt, én bevallom, hogy ezeken rendkívüli módon jól szoktam szórakozni.
Ó, ez nosztalgia, azt hiszem, hogy nosztalgia szemnek, fülnek.
Először hallgatom, de felnőtten is szívesen hallgatok. Hát olyan mesét, amiben a nyelvi lelemény, meg az életbölcsesség az valahogy kiegészíti egymást, és gyakran egy-egy színésznek a teljesítménye olyan nagyszerűen egészíti ki ezt, és teszi hozzáférhetővé tényleg sokak számára, amit az egyszerű olvasás az esetleg azért nem mindenkinek tesz hozzáférhetővé.
Püspök atya, nagyon köszönöm, hogy a hallgatóinkat személyes élményeiddel tiszteled meg. Nagy értéket jelent
nagy
számunkra. Az jutott eszembe, amíg hallgattalak, Püspök atya, hogy ha a tanítás miben létét vizsgáljuk, oszthatjuk oktatásra és nevelésre. Az oktatás információ átadását jelenti, a nevelés pedig értékek közvetítését. A katolikus rádió az Anyaszentegyház tanítását közvetítve mely pontokon hivatott ismeretekkel és mely területeken értékekkel gazdagítani hallgatóságát? Miként csapódik ez le a katolikus rádió műsor szerkezetében?
Egy olyan világban élünk, amelyikben a hírek, az információk nagyon gyakran, hogy is mondjam, pillanatnyi dömpingben érkeznek hozzánk. Tehát ahogyan szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart, és mostanában az a nagy veszély fenyeget bennünket, hogy az életünket eleve ezek köré, a 3 napos csodák köré szervezzük. Tehát az információk tömege, amely lefoglalja, ha tetszik, a gondolkodásunknak nagy részét is, nagyon gyakran pillanatnyi események köré szerveződik. Amikor a hitből akarjuk az életünket rendezni, akkor arra az Úristenre tekintünk, aki a pillanatban végtelen intenzitással jelen van, és aki ugyanakkor ugyanaz tegnap, ma és mindörökké a fiában, Jézus Krisztusban. A katolikus rádió azt gondolom, hogy minden nap újra meg újra rendszeresen sugároz és közöl híreket, minden nap közöl olyan jegyzetanyagot, olyan téma feldolgozást, akár a nap szentjével kapcsolatban. Ez is egy korán reggel hallgatható műsorunk, ami ugyan már többszörös ismétlésben, de a mindennapi szentekkel foglalkozva vallásos tartalmat közvetít. Tehát van egy sor olyan téma és kérdésfelvetés, ami így mondjuk így a pillanatokkal foglalkozik. De a már többször említett kulturális témák, vagy akár a zene, vagy gyakran például egyházi műveknek a feldolgozása, egy-egy hosszú sorozat, mondjuk Szent II. János Pál életéből, amikor a pápákkal kapcsolatban, illetve az ő választásának, majd aztán a halálának az évfordulójával kapcsolatban ezt műsorra tűztük újra. Tehát ezek az anyagok, enciklikáknak a feldolgozása például olyan értékeket közvetítenek, amelyek valóban mindig aktuálisak, és amelyek valahogyan ezt a mélyebb tájékozódást vagy tágasabb látást hivatottak elősegíteni. Én azt tapasztalom, hogy amikor csak a pillanatban mozgok, és csak ezeket a 3 napos csodákat fogyasztom, akkor tulajdonképpen elszegényedem, és el is fáradok. Valódi pihenést tud jelenteni, hogyha az ember egy nagyobb távlatba szemléli az életét. És nagyon bízom abban, hogy azok a műsorok, amelyeket kínálni tudunk, azok segítséget jelentenek egy ilyen tágasabb, és ebben az értelemben pihentetőbb élethez is.
Meggyőződésem, Püspök atya, hogy ez így van. Említettem már az imént a drót nélküli távírót. Egykor ez jelentett modernitást, ma az internet határtalan lehetőségei, a digitális publikálásnak az esélyei mindenki előtt nyitva állnak. Mitőbb a napokban olvastam, hogy egy olasz napilap már mesterséges intelligencia segítségével iratcikket, ugyanez még kísérleti jellegű, de legyünk őszinték, már jelen van a sajtóban, az újságírói praxisban. Balázs atya, te hogyan definiálnád, hogy a mai világunkban a rádiónak, és konkrétan a katolikus rádiónak a létjogosultsága miben állhat?
Visszatérnék ahhoz, amit már említettem, hogy konkrét szerkesztők élő embereknek az érzékeny szíve az, amelyiken végül is egy hiteles kommunikáció áll vagy bukik. Abba a világba tartani, ahol mondjuk a zenei anyagot mindig csak automaták állítják össze, amelyikben a híranyagot csak gépek választják ki, amelyikben igazából lassan a műsorok egy része automatizmusokon alapul, ez ijesztő. Ennek úgy gondolom, mindig látnunk kell, hogy vannak fejlődések, de hogyha nem tanuljuk meg ezeket úgy használni, hogy tényleg az ember maradjon a középpontban, az az ember, aki egyébként ráadásnak még Isten felé vágyakozik, akkor bajba kerülünk. Én abban bízom, hogy a Katolikus Rádió tud egy olyan fajta szeretetet sugározni, egy olyan fajta világlátást képviselni, amelyiknek a személyessége az felülmúlja a gépeknek a hatékonyságát. A Magyar Katolikus Rádió ugye tulajdonképpen a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a rádiója, és ilyen módon arra hivatott, hogy a Püspöki Konferencia szándékának megfelelően egy épp, egészséges, egyetemes, görög szóval katolikus világlátást tudjon sugározni. Fontosnak tartom azt, hogy a püspökatyák és az ő egyházmegyéik, az általuk képviselt és vezetett közösségek sajátjuknak érezzék, akár az eddiginél jobban is sajátjuknak érezzék a Magyar Katolikus Rádiót. A magam részéről szívesen fogalmazok úgy, hogy a rádiónknak is még inkább egy közösségi projekté kell válnia.
Amelyikben... Szép gondolat.
Hát nagyon örülnék neki, hogyha ez a gondolatok felül aztán a tettek felé el tudna indulni.
Ez csodálatos.
Mivel azt gondolom, hogy az erőforrásainknak a mélyebb és legigazibb tartalékai éppen abban vannak, hogy a kapcsolatrendszer, ami az egyháznak a sajátja, az egyház a kapcsolataiban él. Az egyház abból a szeretetből született, amelyel Isten az emberek felé fordult, és az a szeretet tartja fenn, amelyel az egyház tagjai ezt az isteni szeretetet ma is meg tudják élni egymás felé. Ha a Magyar Katolikus Rádió is egyébként más médiumoknak a jó példáját részben követve jobban tud az egyházi közösségekkel eleven kapcsolatot teremteni, illetve ennek a formáit újra megtalálni, akkor gondolom, hogy ez minden mesterséges intelligenciánál többet fog jelenteni.
Pál apostol szavai jutottak most eszembe a gondolatodra reflektálva. Vizsgáljatok felül mindent, és a jót tartsátok meg.
Így van.
Azon kedves hallgatóink kedvéért, akik időközben kapcsolódtak be műsorunkba, elmondom, hogy stúdiónkban szeretett vendégünk dr. Martos Balázs Levente atya, esztergom budapesti püspök, Pázmán Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezető professzora, a központi papnövel direktora, és március óta a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója, és Balázs atyát épp ennek kapcsán kérdezzük gondolatairól, elképzeléseiről, a Magyar Katolikus Rádió múltjáról, jelenéről, és a jövőre vonatkozó terveiről. Püspök atya, Saint-Exupérynek van egy gondolata: ha hajót szeretnénk építetni, ne fát gyűjtessünk, szerszámokat és feladatokat adjunk, hanem ébresszük fel a vágyódást az emberekben a végtelen tenger iránt. Az iménti gondolataidban te már rá is tértél, hogy a Katolikus Rádióban hogyan történik meg ez a fajta vágykeltés, de ha konkrétumokat szeretnék kérni tőled, miben látod, hogyan kelt a rádiószomjúságot a hallgatóiban, hogyan tudja az egyszerű betérőt hűséges törzs hallgatóvá avanzsálni?
Nagy örömmel szoktam visszajelzéseket fogadni. Hát persze az ember kap azért negatívumot is, vagy kevésbé sikerült helyzetekről szóló híradást, de a többség, ami hozzám mostanában eljut, tényleg pozitívum. És ami talán érdekes, hogy olyan hallgatóktól jön visszajelzés, akik egyébként nem biztos, hogy vallásukat gyakorló emberek, vagy nem biztos, hogy a meggyőződésük akár politikai értelemben, vagy társadalmi értelemben a milyenkel azonos.
Egyfajta kulturális szomjúsággal fordulnak a rádió felé?
Inkább azt mondanám, hogy meghallanak egy olyan szeretettel teljes objektivitásra törekvést, tehát meghallanak egy olyan kiegyensúlyozott hangot, amely, én nagyon hálásan mondom ezt a vezérigazgató helyettes úr felé, a főszerkesztő úr felé, és minden munkatársunk felé, akik a Magyar Katolikus Rádióban dolgoznak, amelyik ennek a rádiónak az utóbbi 20-21 esztendőben valahogyan védjegyévé vált. Az élethez mindannyiunknak szükségünk van szenvedélyre is. Szükségünk van olyan irányokra, amelyek megmozgatnak bennünket. De hogyha ezek az irányok valahogy a végletességet helyezik előtérbe, mások kizárásába jeleskednek, akkor az életünknek a kis csónakja fel fog borulni. Én azt gondolom, hogy Magyar Katolikus Rádió egy viharzó világban egy olyan hangot tud képviselni, és szerintem nagyon sokan ezt szerették meg benne, és remélem, hogy még többen meg fogják ezt szeretni, amelyik a kereszténység alapjain állva egy komoly, elkötelezett, de ugyanakkor mondjuk úgy, hogy derűs világnézetet képvisel, amelyikhez nem szükséges az, hogy valakit mindig befeketítsünk vele. Abba szeretnék bízni, és úgy látom ezt a magam részéről, hogy a katolikus rádiót ezt teszi szerethetővé.
Azt gondolom, hogy aláhúzza, amit megosztottál most hallgatóinkkal, egy hiteles, tiszta, jóhiszemű, jó szándékú hang. Ez lehet az, amire utaltál, Balázs atya.
Ferenc pápának a emlékem szerint a legutolsó üzenetében, amelyet a média világnapjára küldött, szerepel egy hasonló gondolat, amelyikben azt mondja, hogy olyan kommunikációra van szükségünk, amely nem végletes és nem szorongáskeltésére irányul, hanem a valóságnak a derűs és reménykedő szemléletére. A reménységében persze milyen üzenetet is küldött volna mást, de tényleg úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy közmondásos tény, elcsépelt helyzet, hogy gyakran az a hír, ami rossz hír. És nyilván mi magunk is elgondolkodunk, amikor ezekben napokban tényleg félelmetes erőszak hullámról, háborúkról hallunk. Egy ilyen helyzetben ahhoz ragaszkodni, hogy a világban az emberi testvériségnek, a hitből fakadó reménynek és az ebből fakadó világszemléletnek van elsőbsége, döntő fontosságú. Én abban reménykedem, hogy a Magyar Katolikus Rádió egyébként a többi katolikus és keresztény médiummal egységben egy ilyen kommunikációban tud jeleskedni.
Bizonyos vagyok benne, hogy ez így van. Említetted, Balázs atya, a derűnek a fontosságát. Azt gondolom, hogy Jézus tanítását is ugye az evangélium, az örömhírt jelent, és én magam személyesen mindig rácsodálkozom, hogy mennyi öröm, derű, tisztaság, elevenség, hitelesség, egyediség csillan meg Jézus példabeszédein. Nincs olyan alkalom, amikor újraolvasva ne nyújtana valami újat, egy új aspektust, egy új szempontot. Ha a katolikus rádió vonatkozásában tekintjük az evangéliumok fényét, hol csillan meg leginkább ez a fajta tisztaság, derű és isteni egyediség a rádió műsorainak a szerkezetében?
Itt megint hadd hozzak egy személyes példát. A Magyar Katolikus Rádió épülete oly módon épül fel, hogy az alaksorban van egy kis kápolna, amelyiknek az oltár felüli végén, tehát úgymond a szentély részben, ez egy meglehetősen kicsiny kápolna, tehát külön szentélyről alig lehet beszélni benne, de mégis csak ennek a kis szobának a szentély falán van egy szép festett üvegablak, amelyik valamilyen módon tükrözi azt a kegyelmi helyzetet, hogy a mi életünk és a mi tevékenységünk valahogy ráépül az Isten szent jelenlétére, és nyitott akar lenni az Isten szent jelenlétére. És tulajdonképpen, amikor ebben a kápolnában szentmisét mutatok be, ez olykor ott abban a kisebb körben lehetséges, akkor igazából mindig arra gondolok, hogy az evangélium a mi életünkben egy földbe hulló búzaszám, amelyikből aztán sokféle módon élet keletkezik. A rádiónak a műsorai sokféle módon tükröznek egy olyan világlátást, amelyiknek a magja, amelyiknek az igazi elevenítő forrásai valahogy az Úr Jézus Krisztus. Ez nem biztos, hogy minden műsorban azonos fokban mérhetően jelenik meg. Az, hogy a napi evangélium elhangzik, az, hogy reggelente egy szentmise rövid prédikációval megszólal, valamit tükröz belőle. Az, hogy minden műsorban másként a kollégák ezt a sajátos világszemléletet megjelenítik, megint csak valamit tükröz belőle. Néha az a benyomásom, hogy a világ iránti nyitottsághoz szükség van ahhoz a bátorságra, hogy Krisztus nem engedte el a mi kezünket. Hans-Urs von Balthasar nagyszerű teológusnak a 20. századból volt egy ilyen mondása, hogy a világi keresztény olyan keresztény, akit mint egy az Isten keze tart meg a világban, sőt, odaadja a világnak, hogy a meggyőződését ott élje meg, és mutassa Isten jelenlétet a világban. Én úgy gondolom, hogy amikor a rádiót a püspökatyák 21 évvel ezelőtt létrehozták, akkor tulajdonképpen erről a bátorságról tettek tanúságot. És ma újra az a hivatásunk, és az a küldetésünk, hogy ezt a bátorságot éljük, oda feszüljünk az Isten és ember között olykor tátongó ürességbe, és keressük azt, hogy az Úristen hogyan akar jelen lenni a mai emberek számára. A magam részéről egyébként néha úgy érzékelem, hogy az anyagaink lehetnének egy kicsit elevenebbek. Úgy érzékelem, hogy lehetne több élőadásunk például, amelyikben az emberek még inkább azt éreznék, hogy amikor hallgatnak bennünket, akkor ott vannak velünk. A Magyar Katolikus Rádió profilja inkább egy szakmailag nagyon igényes, magas szinten előkészített anyagnak a továbbadása. Egy élőadásokra jobban építő műsorstruktúra lehet, hogy még inkább tudná azt az érzést kelteni a hallgatóinkban, hogy itt és most velük vagyunk. De szeretném hangsúlyozni, hogy a legmélyebb tisztelettel adózom a kollégámnak a munkájának, és nagyon bízom abban, hogy ha én ilyen ötleteket előhozok, akkor ők majd megmondják, hogy azt miért lehet, vagy miért nem lehet, miért jó, vagy miért nem jó megcsinálni.
Azt gondolom, hogy vezérigazgatóként és atyaként is rendelkezel azzal a rálátással, ami biztos alapot nyújt ahhoz, hogy ezeket a javaslatokat, akár az élőadások arányának a növelésében előterjesztve komoly megfontolásra találja a rádió szerkesztőség és munkatársai részéről. Balázs atya, ha már operatív területnél tartunk, nem ismeretlen számodra a mi stúdiónk, és van is hagyománya már a mi együttműködésünknek. Látsz a jövőben is erre külön pontokat, dedikált lehetőségeket, ahol a Mária Rádió és a Katolikus Rádió kéz a kézben léphet fel, tehát pályatársként tekinthet egymásra, és együttműködés keretében végezheti a hivatását?
A Magyar Katolikus Rádió, ahogy már említettem, püspöki konferenciának a rádiója, és egyébként azt is mindjárt meg kell jegyeznem, hogy a püspöki konferencia segítségével működik, még a Szent István Rádió Eger központtal, és tulajdonképpen a Mária Rádióval így hármasban alkotjuk a katolikus médiumoknak a rádiós szegmensét itt Magyarországon. Nagyon fontosnak találom, hogy ne csak tudjunk egymásról, hanem hogy ki a maga sajátos területét és a sajátosságát megőrizve és megfogalmazva tudjunk együttműködni. A Szent István Rádióval már van egy ilyen meglehetősen intenzív együttműködés, abban a tekintetben, hogy mi kapunk tőlük, úgy emlékszem, minden nap egy anyagot, amelyet mi aztán vendégoldal néven sugárzunk a saját sugárzási területünkön. Nagyon örülök annak, hogy megbeszéléseket már elkezdtünk a Mária Rádió vezetésével is abban a tekintetből, hogy milyen pontokon tudnánk együttműködni. A magam egyszerű módján azt mondanám, hogy a Mária Rádió a legvallásosabb rádió a katolikus térféle Magyarországon, tehát a legegyértelműbben lelkiségi tartalmak köré szervezi a munkáját. A Magyar Katolikus Rádiónak érzem legintenzívebbnek a kulturális misszióját, és a Szent István Rádiót a kettő oldal között egy kicsit inkább középutasnak látom, egyfajta átmenetnek. A jövőben azt gondolom, hogy tartalomkészítésben is, és talán az egyéb igyekezeteink összehangolásában is tudunk még jobban összefogni. A fontos az lenne, hogy a katolikus elköteleződésünk, amelyik tehát egyfelől tényleg az evangélium hirdetése, az egyház mindenkori szándékának a kiemelése és támogatása, és másfelől egy egyetemes emberi kultúrának a képviselete, az hát egymást nem kioltva, hanem valóban támogatva és elismerve tudjon megvalósulni.
Úgy hiszem, hogy a három szereplő, melyet említettél, a maga saját egyedi arculatát behozva erre a egyfajta svéd asztalra tudja teljesíteni azt a fajta elköteleződést, ami Jézustól eredő küldetésben nyilvánul meg.
Itt még hadd említsem meg, hogy az imént említettem ezt a közösségi projekt elnevezést. Nekem rendkívül módon imponál az, ahogyan a Mária Rádió egy nagyon komoly közösségi hálót működtet, és a saját életét tulajdonképpen rendkívül sok helyi közösségnek az odaadó működésével éli meg. Valójában amennyire lehet, keresem most a magam részéről, illetve dr. Radecki András vezérigazgató helyettes úrral együtt is annak a lehetőségét, hogy elinduljunk valamilyen módon egy közösségi lét felé, amelyikben a rádió ismertebbé tételét, és ugyanakkor nyilvánvalóan a hírek, a műsorkészítés szempontjából is nélkülözhetetlen kapcsolatrendszerét egy intenzívebb közösségi munkálkodást tudja megalapozni.
Püspök atya, köszönjük az elismerő szavakat, és nagy szeretettel és nyitottsággal fogadjuk az együttműködésre vázolt lehetőségeket. Püspök atya, jártál korábban az Almá Dialógus lelki gyakorlat sorozatunkon, és igazán mély lelki gyakorlattal ajándékoztad meg résztvevőinket. Megkérhetlek, hogy megoszd velünk a személyes tapasztalataidat, milyen érzéseket generált benned az Almá Dialóguson való részvétel, a lelki gyakorlat megtartása.
A legmeghatározóbb élményem az Almá Dialógussal kapcsolatban az, hogy egy nagyon erős, már-már családi kötelék bontakozott ki abban a nem egész 48 órában, amit egy ilyen hétvége valójában jelent, egy péntek délutántól vasárnap délig tartó időszak. Lehet, hogy akkor éppen én voltam az, aki egyéb programom miatt egy kicsit csak péntek este felé tudtam odaérni, ezért mondtam a nem egész 48 órát. De az a családias légkör, amely ott létrejöhetett, ez nagyon kedves volt a számomra. Ugye tudjuk azt, hogy egy országosan meghirdetett lelki gyakorlatra, mondjuk így, tényleg mindenhonnan és mindenféle ember érkezhet. Érkeznek olyanok, akik a hagyományos vallásosságban ismerik ki magukat egyértelműen, és azt élik meg mindennapi kenyérként. Érkeznek olyanok, akik számára az ökumenikus nyitottság fontos. Érkeznek olyanok, akik egy többszörös lelki gyakorlatos háttérrel a lelkiségnek egy kimunkált, akár valamilyen szerzetes közösséghez kapcsolódó formájával mély kapcsolatot tartanak fenn. Tehát egy nagyon sokszínű kis közösség jelenik ott meg, amelyiket legalábbis én úgy tapasztaltam meg, hogy rövid idő alatt egy szeretett közösségé és egymásra figyelő közösségé lehetett alakítani, vagy alakított hát a gondviselés, a Jóistennek a szeretete. Tehát egy nagyon intenzív időszak volt ez számomra is, hiszen abban az alig 48 órában az előadások megtartása, közös szentmiség, közös imádságok mellett jutott idő elég sok személyes beszélgetésre, rövid beszélgetések, de mégiscsak valódi találkozásokra. A természetnek a közelsége is nagyon fontos ott Balatonalmádiban. Én úgy emlékszem, hogy novemberben voltam ott, akkor azért már kezdett hűvös idő lenni, de még napos idő volt, szóval egy nagyon szép sétát is lehetett tenni az egyik almádi kilátóhoz. Amikor pedig eljöttünk, akkor mély köd telepedett a Balatonra és a környékére, de hát ez is tulajdonképpen
szimbolikus
a befelé fordulásnak egy jó alkalma.
Püspök atya, mondhatjuk, hogy egy meglehetősen heterogén közösségből Isten kegyelme, gondviselés adománya egy homogén csapatot kovácsolt?
A lelki gyakorlat végére születésnapi köszöntésekhez jutottunk el, és egy figyelmes közösséghez, amelyikben tényleg győriek, szombathelyiek, veszprémiek, Káli-medencéből érkezettek, Budapestről érkezettek, voltak jelen a legjobb emlékeim szerint, tehát legalábbis így a Dunán túl az meglehetősen lefedett volt, és elnézést kérek, hogyha valakiről elfeledkeztem, aki mondjuk a Délalföldről vagy Debrecen környékéről jött volna.
Igen, az ország minden tájáról érkeznek hozzánk. Balázs atya, püspökként tevékenykedsz, a központi papnövel rektoraként, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjeként, most már vezérigazgató vagy, és én tudom, hogy mentálhigiénis szakemberként is működsz. Nekem úgy tűnik, azt kell mondjam, irigylésre méltóan, hogy a kvantumfizikai törvények világában mozogsz, hiszen ennyi teendő ellátásához, legyünk őszinték, egyszerre kell egy időben több helyen is lenned, de a viccet félretéve szeretném megkérdezni, biztos, hogy benne hallgatóinkat is érdekli, hogyan jut időt, hogy a rádió szerkesztőségében tartózkodj, hogyan tudsz erre időt szánni, hogy fizikailag is jelen légy a katolikus rádió életében, mint vezérigazgatója?
Eddig igazából mondjuk így, hogy stratégiai feladatokat teljesítettem, tehát a közelebbről ugyan meg nem határozott munkaidőmnek tekintettem, hogy találkoztam például a Mária Rádió elnökével, találkoztam katolikus média szakemberekkel, akik jelenleg a közmédiában dolgoznak, találkoztam a rádió korábbi munkatársai közül többekkel, találkoztam nyilvánvalóan meglehetősen sokszor a jelenlegi vezetésnek a tagjaival. Nagy örömmel tekintek vissza azokra a csoportmunkákra, amelyekben az egyes szerkesztőségeknek a tagjaival jöttem össze, ültünk le, és beszélgettünk egyrészt nagyon egyszerű emberi témákról, tehát arról, hogy ki hogyan került a rádióhoz, ki hogyan érzi magát, és így tovább. De itt ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek csoportos beszélgetések voltak, mert úgy gondolom, hogy ez a bizonyos erőforrás, amelyik a közösségi munkában van, ez a munkatársakra is jellemző. Tehát az, hogy ők egymást erősítsék az elkötelezettségükben, egymásnak adjanak tovább jó témákat, amelyekkel érdemes foglalkozni, amelyeket érdemes akár egy egységes kommunikáció részeként különböző oldalakról megvilágítani, ezt nagyon fontosnak látom. Itt az elmúlt két hónapról van szó körülbelül, vagy most már lehet, hogy három is, amelyikben ezt az igyekezetet a hetenkénti rendszeres jelenlét mellett ilyen különböző apró projektekkel tudom megvalósítani. Sajnos nem vagyok egy igazi elektron, amelyik így megdöbbentő gyorsasággal a különböző energiaszintű pályákon jelen tud lenni. Hát szívesebben lennék egy olyan atommag, amelyikben az életnek a sűreje megjelenik. Ugye igazából az előbb ezt a képet említettem a kápolnáról, amely az alaksorunkban van. Nagyon fontosnak látom, hogy az életünknek legyen középpontja. És amikor aggódom, amikor féltem magamat, vagy a rám bízottakat, akkor inkább attól szoktam félni, hogy egy szétszóródásnak egy, hogy is mondjam, valódi tartalomvesztésnek, vagy talajvesztésnek az áldozat leszek én magam is. Számomra mostanában kap jelentőséget, egyszer egy beszélgetésről hallottam egy vatikáni diplomatával, akit megkérdeztek, hogy milyen neki egyszerre diplomatának és püspöknek lenni, és akkor azt válaszolta, hogy ő mindig püspök. És én is szeretnék mindig Krisztus hívő lenni, és ebből a középpontból mindenfajta feladatot, amit éppen tudok elvégezni.
Püspök atya, megkapó számomra a gondolat, amit említettél. A zsidókhoz írt levelet csillantja föl a szívemben, pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. Te, aki olyan sokkal ajándékozol, meg oly sokakat, hogyan tudsz te magad csendre találni magadban, magad körül? Hogyan töltödsz fel a mindennapokban? Megosztanád ezt hallgatóinkkal?
Hát ezt egészen nem tudom megosztani, mert hát gondolom, hogy mindenki keresi ennek a stratégiáját újra meg újra, de hát benne vagyok. rendkívüli módon hálásan emlékszem vissza a hivatásomnak azokra a kezdeteire, amelyeket annak idején Szombathelyen egy kápolnában élhettem át, és amelyikben, mintha az Úr Jézus azt ígérte volna nekem, vagy abból adott volna előízt az életembe, hogy megőriz, hogy megtart, és hogy mondjuk így számíthatok rá, ha szabad a kurziónak ezt a kedves gesztusát, mondatát felidézni. És igazából azóta is fontos a számomra, hogy időt tölthessek a kápolnában, a szeminárium kápolnájában. Van erre nagyon gyakran lehetőségem. Fontos a számomra az is, hogy mozogjak. A technikai lehetőségekkel élve mostanában a lépés számláló az egy új, hogy is mondjam, tényező lett az életemben, és néha akár kicsit erőszakot is teszek magamon, ha azt látom, hogy aznap még nem igazán tudtam megmozdulni. Budapest belvárosában, bár nem veszélytelen, de azért gyakran mégis a legjobb közlekedési eszköz a kerékpár.
Most egy biciklivel érkeztél.
Most egy biciklivel érkeztem, így van. De az egyik munkatársam is megjegyezte, hogy jobban örülne, hogyha sisakkal közlekednék, úgyhogy most már sisakkal közlekedem.
Tanúsíthatom valóban, Püspök atya sisakkal érkezett, kedves hallgatóink.
Az édesapám 83. esztendében jár, de nemrég tért vissza egy kéthetes horvátországi kerékpártúráról.
Roppant aktív akkor.
Ha ilyen távlatokban most nem is gondolkozom, de azért loholok utána. És tehát azt gondolom, hogy a lelki, a szellemi és a fizikai állóképesség egymást támogatja.
Azt gondolom, hogy méltó lezárása ez a beszélgetésünknek, Püspök atya. Kedves hallgatóinak ismét feltárom, hogy Püspök atya, Martus Balázs Püspök atya volt a vendégünk. Márciusban a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatójává nevezte ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, és ezzel kapcsolatban osztotta meg velünk értékes gondolatait, terveit és elképzeléseit a Katolikus Rádió működéséről. Püspök atya, szívből köszönöm a megtisztelő jelenlétet, értékes gondolataidat. Kedves hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Kérem, maradjanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, a Lélek hangját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Az elmúlt percekben Bartos Zsuzsanna interjúját hallották. A technikai munkálatokat Csaba Zsoltnak köszönhetjük.